A mai alkalommal szeretném folytatni az elmúlt vasárnap elkezdett a politikáról szóló sorozatomat. Azért tartom fontosnak, hogy erről a nem tipikusan teológiai témáról beszéljek, mert a különféle média felületeket és a Facebook életet figyelve azt látom, hogy így néhány héttel az országgyűlési választások után is még egy politikailag igen aktív, sőt, talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy egy fokozott időszakot élünk. És fontosnak tartom, hogy ne csak az üdvösségünkre, vagy a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatunkra vonatkozóan kapjunk jó tanításokat, hanem mindenféle egyéb, a földi életünket érintő kérdésekben is egészséges bibliai látásunk legyen. Én pedig hiszem, hogy Istennek van mondani valója, van tanácsa, van tanítása számunkra a közélettel, és a közéletben való szerepvállalással kapcsolatosan is. Mála következőt mondta az éfészi gyülekezet vezetőinek, amikor utoljára találkozott velük, búcsúzott tőlük, és a köztük végzett munkájára visszatekintett. És most tudom, hogy közületek, aki között jártam, az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat senki. Ezért bizonságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok, mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Azt mondja Pál az efézusi gyülekezetnek, hogy emlékezzetek rá, amikor köztetek voltam, akkor az Istennek a teljes akaratát hirdettem nektek. Istennek sokféle akarata van az életünkre nézve, nem csak az üdvösségünkre, a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatunkra nézve van neki tanítása, hanem az élet mindenféle területére nézve is, és fontos, hogy ezt megismerjük. Hát én is igyekszem ennek eleget tenni, hogy Isten teljes akaratát hirdessem, még akkor is, hogyha vannak dolgok, amikről nem könnyű beszélni, mert nehéz témát jelentenek, kényes témát jelentenek, mégis szükség van rá. Mielőtt a konkrét tanításra rátérnék, két dolgot szeretnék tisztázni, vagy hangsúlyozni, mindenképpen világossá tenni számotokra. Az egyik, hogy jó magam, egyik pártnak sem vagyok az elkötelezett tagja, követője, híve. Sem a kormánypártoknak, sem ellenzéki pártoknak. A közéleti eseményeket, a politikai megnyilvánulásokat, folyamatokat igyekszem önmagukban szemlélni, önmagukban értékelni, és így véleményt alkotni róla. Hogyha az elmúlt vasárnapi beszédemben volt egy-két olyan rész, ahol nem ezt éreztétek, akkor most bocsánatot kérek érte, és igyekezni fogok, hogy még bölcsebb és kiegyensúlyozottabb lehessek. A másik dolog, amit őszintén gondolok, és szeretnék előrebocsátani, hogy hiszem és úgy gondolom, hogy a politika területén is mindenkinek szabadon a saját lelkiismerete hangját kell, vagy kellene követnie. Úgyhogy szeretnélek felszabadítani benneteket ebben, legyetek teljesen szabadok a saját személyes véleményetek és álláspontotok kialakításában. Én lelkészként a beszédeimmel nem szeretnék semmiféle nyomást helyezni rátok, inkább isteni bölcsességeket próbálok megosztani. Természetesen személyes véleményem van, és magánbeszélgetésekben ezt szívesen meg is osztom, de erről a helyről inkább Istennek a gondolatait szeretném elsősorban mindenféleképpen közvetíteni. Szóval, a mai témánknak a címe, hogyan politizálj és hogyan ne. Hogyan politizálj és hogyan ne, látjátok ezeket a figurákat, akik éppen erős politikai párbeszédet folytatnak egymással. Szerintem nagyon klassz ez a kép, nagyon jól illusztrálja. Ma 10 tanácsot szeretnék adni arra vonatkozóan, hogy egyszerű polgárként, nem klasszikus politikusként hogyan politizáljunk és hogyan ne. És amikor készültem erre, és most is, amikor beszélni fogok róla, akkor szeretnék úgy hozzáállni, hogy ez elsősorban nekem mit mond, hogy én mit tanulhatok Isten igéjéből a személyes politizálásommal kapcsolatosan. Remélem, hogy tanulságos lesz. Szóval 10 tanács, vágjunk is bele, kezdjük akkor az elsővel. Az első tanács, hogy imádkozz. A legjobb politika imádkozással kezdődik. A leghelyesebb politizálás, akár magánéletben, akár önkormányzatban, akár parlamentben, hitem szerint imádkozással kezdődik. Úgyhogy ha keresztény hívő vagy, vagy egyszerűen csak hiszed, hogy van Isten, és hiszel Istenben, akkor azt tanácsolom neked, szerintem Isten igéje is ezt tanácsolja, mindjárt látni fogjuk, hogy imádkozz. Imádkozz az országért, imádkozz a városért, a településedért, imádkozz a vezetőkért, a helyi vezetőkért, a mindenféle rendű, rangú vezetőkért, és imádkozz az országnak a vezetőiért. És miért fontos imádkozni? Miért jó, miért hasznos imádkozni? Két oka van szerintem. Az egyik, hogy az ima hatást gyakorol a közéletre is. Hisztek az imának az erejében? Ha imádkozunk valamiért Istenhez, akkor Isten megmozdul az imáink kapcsán, és beavatkozik azokba a dolgokba. Fontos, hogy higgyünk abban, hogy amikor az országunkért, vagy a vezetőinkért imádkozunk, akkor Isten cselekszik. Másrészt azért is fontos imádkoznunk, azért is hasznos, mert bennünket is formál az ima. Ránk is hatással van az ima. Megfigyelted már, hogy amikor valakiért imádkozni kezdtél, vagy kitartóan, huzamosabb ideig imádkoztál valakiért, akkor a te szíved is megváltozott azzal a személlyel kapcsolatosan? Szerintem az imának, a vezetőkért, az országért való imának e két ok miatt van fontos jelentősége. Egyrészt, hogy Isten beavatkozhasson az imánk segítségével is a közéleti eseményekbe, másrészt, hogy a mi szívünk formálódjon és helyes hozzáállásunk lehessen a közélettel kapcsolatosan. Az elmúlt alkalommal már idéztem a Jeremiás könyvéből a 29. fejezetnek a 7. versét. Nagyon jó ige, ma szeretném ismét idézni. Fáradozzatok annak a városnak a békességén, üzeni Isten a babiloni fogságra jutott júdaiaknak, ahová fogságba vitettelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a békességétől függ a ti békességetek is. Ugye milyen fontos ige? Szóval imádkozzatok, azt mondja Isten, hogy imádkozzatok érte az Úrhoz. Miért akarja hogy Isten, hogy imádkozzanak? Hát azért, mert használja az imáikat. És picit belegondoltam ebbe, hogy szerintem a júdaiak nem kifejezetten kedvelték a babiloni királyt. El tudjátok képzelni? Szerintetek a svábok Magyarországon kedvelték a kormányt a kitelepítések idején? A nagymamámék, ahogy mesélnek ezekről az időszakokról, hát nem igazán kedvelték. Most képzeld el, hogy a júdaiakat elhurcolják. Nem megkérik őket szívesen, hogy gyertek, szálljatok fel ezekre a kényelmes buszokra, elviszünk benneteket egy kicsit kirándulni Babilonba, hanem bejöttek hadsereggel, legyilkoláztak egy csomó embert, majd akik életben maradtak, azokat megfogták, és elvitték Babilonba. És erre mit kér Isten ezek tőlük? Hogy ezekért az ellenségekért, elnyomókért, akik leigáztak minket, a szép országunkat tönkretették, és most itt raboskodunk, imádkozzunk értük. Hát hogy? Nagyon fontos, hogy imádkozz az országért. Imádkozz a vezetőkért. Imádkozz a politikusokért. Akkor is, ha szimpatikusak neked, akkor is, ha nem szimpatikusak neked. Akkor is, hogyha úgy érzed, hogy az ő segítségükkel szárnyalsz, akkor is, hogyha úgy érzed, hogy ők esetleg rabságba tartanak téged. Istennek akarata az, hogy imádkozzunk, mert használja az imáinkat, és az imáink nyomán beavatkozik. És békességet tud teremteni az országban, és az ország békessége pedig a mi békességünk is lesz. És a városunknak a jóléte, az befolyásolja a mi jólétünket is. Tehát az első dolog, hogy imádkozz. Timóteushoz írt 1. levél 2. fejezet 1-2 verse a következőt írja. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességben. Ugye milyen jó ige? Szoktál imádkozni a vezetőkért? A város vezetőjéért, az ország vezetőjéért. Hát megmondom nektek őszintén, hogy én is gyakran elfeledkezem róla. De most az elmúlt héten, amikor készültem és olvastam ezeket az igéket, akkor igyekeztem minden nap imádkozni. És tényleg hittel imádkozni. Fontos, hogy amikor imádkozol az ország vezetőjéért, akkor imádkozz hittel. Akkor imádkozz őszintén. Akkor imádkozz jó akarattal, és meg fogod látni, hogy a te imáid befolyásolni fogják a közéletet is, és a te személyes lelki életed alakulását is. A második tanács, hogy mutass példát. Mutass példát. A politikai megnyilvánulásaidban legyél integráns, azaz igyekezz te magad azon értékek szerint élni, amit a politikai véleményedben hangoztatsz. Hány olyan ember van, aki hangoztat politikai véleményeket, de ő maga nem úgy él? Mutass példát. Légy integráns. Igyekezz te magad azon értékek szerint élni, amit a politikai véleményedben hangoztatsz. Te magad is élj úgy, mint amit a közélet befolyásos szereplőitől, vezetőitől elvársz. Azt mondta Jézus, aranyszabálynak nevezik, Máté evangélium 7. rész 12. versében, amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Mert ez a törvény, és ez a proféták. Ha azt várod egy politikustól, hogy tisztelje az embereket, akkor tiszteld te is az embereket. Ha azt várod egy politikustól, hogy bölcsen és higgadtan beszéljen, indulatok nélkül, akkor beszélj te is bölcsen, higgadtan és indulatok nélkül. Ha azt várod egy politikustól, hogy legyen becsületes, légy te is becsületes. Ha azt várod egy politikustól, hogy végezze a munkáját szorgalmasan, a legjobb tudása szerint a környezete javára, akkor végezd te is a munkádat szorgalmasan, a legjobb tudásod szerint a környezeted javára. Mutasd példát! Az életed, a közéletben való forgolódásod legyen példaadó, követendő. Te légy becsületes. Te légy megbízható. Te légy valóban érzékeny a körülötted élők problémáira. A Máté evangélium 5. rész 16. versében Jézus a következőt mondta. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiketeket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ez közéleti szereplés. A közéleti szereplés az, amit a köz előtt csinálunk. Amit nem a házunk falai között, hanem amikor kilépünk a házunk falai közül. A munkahelyen, az utcán, a hivatalban, az ügyintézésekkor, a szomszédokkal való kapcsolatainkban. Ez a mi közéletünk. Mindannyian közéleti szereplők vagyunk. Isten azt akarja, hogy mi mutassunk példát, és kezdődjön azzal, vagy folytatódjon azzal a politizálásunk, hogy miután imádkozunk az országunkért, mi magunk igyekszünk példát mutatni. A Kolossé levél 4. rész 5. 6. verse azt írja, bölcsen viselkedjetek a kívülállók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel. Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. Ugye milyen szívhez szóló ige? Szóval bölcsen viselkedjetek a kívülállók iránt. Akkor is, amikor üzletről beszéltek, akkor is, amikor politikáról beszéltek, akkor is, amikor közéletről beszéltek, akkor is, amikor hitről beszéltek, akkor viselkedjetek bölcsen. És a beszédetek legyen mindenkor. Milyen? Kedves, sóval fűszerezett, hogy mindenkinek hogyan tudjatok felelni? Helyesen tudjatok felelni. Tehát keresd a bölcsességet minden megnyilvánulásodban, és törekedj arra, hogy helyesen felelj, helyesen nyilvánulj meg. A harmadik tanács, hogy ragaszkodj a jogaidhoz, és vállald fel a véleményedet, miközben megtartod a rendet. Ez a három így együtt. Tehát ragaszkodj a jogaidhoz, és vállald fel a véleményedet, miközben megtartod a rendet. Ahogy láttuk a múlt vasárnap, igenis van felelőssége egy keresztény embernek abban, hogy formálja, alakítsa, akár irányítsa is a közéletet. Ez pedig lehetetlen anélkül, hogy ne vállalná fel a véleményét. Hogyan tudnád formálni a közéletet, ha nem vállalod fel a véleményedet? Ha csak ilyen konyhai politikus vagy, vagy fürdőszobai, vagy hálószobai politikus vagy, akkor nem fogod tudni formálni a közéletet. Úgy tudsz só lenni, úgy tudsz világosság lenni, úgy tudsz hatni a társadalomban, hogy az imáidon és a példádon túl a véleményedet is felvállalod, amikor erre lehetőséged nyílik. Lehetnek gondolataid, és lehet véleményed a közéletről is. Sőt, ha benned Isten szelleme lakik, és Krisztus értelme van, akkor igen jó gondolataid lehetnek a közélettel kapcsolatban is. Tudtátok, hogy Isten szelleme az nem csak az Isten dolgaival, a teológiával, a gyülekezettel, a misszióval kapcsolatosan ad nekünk inspirált gondolatokat? Hanem ad nekünk inspirált gondolatokat az életünk minden egyéb területére nézve is. A munkánkra nézve, az üzleti életünkre nézve, a vállalkozásainkra nézve, és a közéletre nézve is. Szerinted Isten szelleme megáll ott, hogy a vele való kapcsolatról ad neked kijelentkoztatásokat? Nem. Ő az életed minden területére nézve vezet téged, hiszen azt mondja az ige, hogy az ő értelme lakik bennünk. Nézzétek, mit ír a Biblia az 1 Korintus 2, 15-16-ban. A szellemi ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg. Mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatná? Bennünk pedig Krisztus értelme van. Nézzétek az első mondatrészt. A szellemi ember azonban mindent megítél. Most ki a szellemi ember? Hanem az a spirituális, nem tudom, ezoterikus, az is bizonyos szempontból szellemi ember, de a Biblia nem ezt érti alatta. A szellemi ember az, aki először is újonnan született, Isten szelleme belé költözött, és Istennel élő kapcsolatban él, ezért az ő szelleme által rá tud hangolódni Istennek, Isten szellemének a gondolataira. Isten igéjéből, Isten személyéből, Isten bölcsességéből merít. És azt mondja a Biblia, hogy az ilyen szellemi ember képes arra, hogy mindent megítéljen. Mit ítéljen meg? Mindent. Tehát az élet mindenféle dolgaival kapcsolatosan helyes következtetéseket tudjon levonni. És helyesen tudja mérlegelni, megítélni azokat a dolgokat, amik történnek körülötte. Dicsőség Istennek! És nézzétek, azt mondja a Biblia itt, hogy bennünk Krisztus értelme van. Krisztusnak nincs gondolata a közéletről. De van! Ha az ő értelme benned van, akkor ezzel kapcsolatosan is lehetnek, sőt lesznek is jó, hasznos és építő gondolataid. Egy másik nagyon érdekes ige, 1 Korintus 6, 1-3. Hogyan merész el közületek valaki, akinek a másikkal peres ügye van, a hitetlenek, s nem a szentek előtt törvénykezni? Ugye itt arról van szó, amikor két gyülekezeti tag, két hívő konfliktusba kerül egymással, telekvitája támad, vagy valami tulajdonjogi vitája, és mit csinálnak? Elmennek a bíróságra, a világi bíróságra, és ott pereskednek egymással. Lehet, hogy azt gondoljátok, hogy ó, hát ki, a világ nem látott még ilyet, ez lehetetlen. Hogy hívők egymással világi bíróság előtt pereskedjenek, de higgyétek el, van ilyen. És nem jó, hogy van ilyen. Pont erről beszél Pál apostol, és figyeljétek, hogy hogy folytatja. Vagy nem tudjátok, hogy a szentek a világ felett fognak ítélkezni? És ha ítélkeztek a világ felett, arra talán méltatlanok vagytok, hogy jelentéktelen ügyekben ítélkezzetek? Vagy nem tudjátok, hogy angyalok fölött is ítélkezünk majd? Akkor mennyivel inkább ítélkezhetünk a mindennapi élet dolgaiban? Nézzétek, mit mond az ige. Mit fogunk tenni akkor, amikor Krisztussal visszatérünk az 1000 éves királyság idején? Ítélkezni fogunk. Mi fölött? A világ fölött. Lehet, hogy te leszel egy bíra, aki elé oda járulnak az emberek, hogy te hozz döntést a peres ügyeikben. Sőt, nézzétek, mint mond az ige, még angyalok felett is fogunk ítélkezni. Hát azért az komoly, hogy Isten eléd utal egy angyali lényt, és azt mondja, tessék, Édrien, ítélkezz felette. Vizsgáld meg, hogy helyesen járt-e el, és mondd ki. És amit te kimondasz, az lesz. És ott áll előtted az angyal, érted? Oj, Édrien, oj, nem direkt volt. És te ítélkezel felette. Na most, ez nem mese, ezt mondja a Biblia. Most figyelj ide, ha a világ felett fogsz egyszer ítélkezni, angyalok felett fogsz ítélkezni, akkor nem tudnál apró cseprő dolgokban, a mindennapi élet dolgaiban helyes ítéletet hozni? Ne lehetne véleményed, ne fejthetnéd ki azt, ne mondhatnád ki, ne képviselhetnéd a közélettel kapcsolatosan? Az oka annak, hogy erre képesek vagyunk, hogy Isten szelleme bennünk lakik, hogy újjászülettünk, és Krisztus értelméből tudunk meríteni. Ezért nagyon fontos, hogy amikor politikai véleményt formálsz, akkor Krisztusnak az értelmére próbálj figyelni. Azért fontos erről beszélnünk, mert vannak keresztények, akik úgy gondolják, hogy semmilyen módon nem helyes szembehelyezkedni a politikai hatalommal, vagy azok képviselőivel. Vannak keresztények, akik úgy gondolják, hogy semmiféleképpen nem helyes véleményt formálni, pláne kritikai véleményt formálni egy fennálló renddel, vagy annak a képviselőivel kapcsolatosan. És természetesen ezt a fajta véleményüket az igére alapozzák. Szeretném megmutatni, hogy melyik igére alapozzák, akik alapozzák. A Római Levél 13. fejezetének az első 6 verse így szól. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Aki tehát elleneszegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen. Akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. Mert a jó cselekedet miatt nem kell félni az elöljáróktól, hanem csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle. Mert Isten szolgálja az a te javadra. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Most ez az ige nem arról szól, ezt szeretném pontosítani, ez az ige nem arról szól, hogy minden egyes király, minden egyes elnök és minden egyes kormány Istentől van. Ez az ige nem erről szól. Akik így értik, azok félreértik. Ez az ige arról szól, hogy a politikai hatalmi rendszer, maga az intézmény, az, ami Istentől van. Ugyanis ahhoz, hogy egy társadalom békében és rendben tudjon működni, ahhoz szükség van egy átlátható, jól működő hatalmi rendszerre. Mert káoszban, anarchiában, rendetlenségben nem lehet gyümölcsöző életet élni. És Isten akarata az, hogy legyen politikai rend. És ha te Isten félő ember vagy, akkor fontos, hogy beleilleszkedj ebbe a hatalmi rendszerbe, elfogadd azt, engedelmeskedj neki, és együttműködj azzal a rendszerrel. Az ige szerint azonban, és ez a Biblia rész nagyon jól mutatja, hogy a hatalmi rendszereknek az emberek javát kell szolgálniuk. Látjátok? Isten szolgálja az a te javadra. És ebben a szolgálatban fáradoznak. Isten úgy gondolja, de erről majd jövő vasárnap fogok részletesebben beszélni, hogy a közéleti hatalommal bíró emberek fáradozzanak a rájuk bízottaknak a javán. Az emberek általában akkor fordulnak szembe egy hatalommal, amikor úgy érzik, hogy az nem Isten szolgálja a javukra. Igaz? Amikor úgy érzik, hogy nem Isten szolgálják, hanem magukat, vagy úgy érzik az emberek, hogy ez nem az én javamra van. Általában akkor berzenkednek, akkor fordulnak szembe a hatalommal. Ha félned kell a hatalomtól, amikor jót teszel, vagy félned kell a hatalomtól, ha feltárod a rosszat, akkor az a hatalom nem Isten szolgálja a te javadra. Mert Isten azt akarja, hogy a hatalomtól a gonoszok féljenek, a jók pedig legyenek nyugodtak. Mindenből következik, hogy nem kell beletörődnöd a rosszba. A véleményed, adott esetben a kritikai véleményed felvállalása, az nem jelenti a hatalomnak való engedetlenséget. Ezt szeretném hangsúlyozni. Tehát a véleményed felvállalása, adott esetben a kritikai, jobbító szándékú véleményed felvállalása, az nem jelenti a hatalommal szembeni engedetlenséget. Ezt szeretném, hogyha megértenénk, és mindannyian tisztában lennénk vele. Sok keresztény ezen igére hivatkozva nem vállalja fel, és nem fejezi ki a kritikai véleményét az éppen regnáló vezetőkkel szemben. Azt mondják, hogy hát engedelmeskedni kell a hatalomnak, nem szólhatunk ellene, de ez nem igaz. Van egy nagyon fontos körülmény, amit figyelembe kell vennünk. Itt a mi környezetünkben, ahol most élünk, nem az az államforma működik, amelyik az Ószövetség idején Izraelben működött, vagy az Új Szövetség iratainak a létrejöttekor a Római Birodalomban működött. A Izraelben tudjátok, milyen államforma volt akkor, amikor az Ószövetség íródott, a egyik jelentős része? Királyság volt. A Római Birodalomban milyen államforma működött? Császárság volt. Ezeket úgy hívják gyűjtőnivel, hogy monarchia. A monarchiának az a lényege, hogy egy kézben, vagy szűk csoport kezében van a hatalom, és nem a népfelség elvén kapják a hatalmat, hanem a birodalmi elveket követve. Megszerzik maguknak fegyverrel, és aztán feudális, kiváltságos alapon örökítik tovább. És a monarchiákban az egyszerű embereknek nincs beleszólásuk abba, többnyire, hogy a hatalmat kihordozza és mind hordozza. Ilyen körülmények, ezzel a szemmel kell látnunk az Ószövetség kijelentéseit, meg az Új Szövetségi iratok kijelentéseit, amit az akkori hívőknek mondott. De ma egy másfajta államforma van, ez pedig a köztársaság. A köztársaságnak Az a lényege, hogy az államfőt, az államhatalom legfőbb szervét, az államhatalom birtokosait meghatározott időre és választással jelölik ki. Tehát nem örökké, hanem meghatározott időre, és nem önkéntes vagy önkijelölés alapon, hanem választás útján. A demokrácia az a népfelségnek az elve, a nép képviselői alkotják a parlamentet, hozzák a törvényeket, irányítják az országot. Azaz, a hatalom birtokosai bennünket képviselnek, a mi nevünkben miértünk kell, hogy tevékenykedjenek, így nekünk is felelnek, nekünk tartoznak elszámolással. Nekünk pedig nem csak lehetőségünk, hanem felelősségünk is az, hogy a munkájukat figyelemmel kísérjük, megmérjük és értékeljük. Nem csak, hogy részt vehetsz a közügyek alakításában, hanem felelősséged is, hogy részt vegyél a közügyek alakításában. Úgyhogy, ha az isteni gondolkodásmódot követed, akkor bátran beszélhetsz a környezetedben lévőkkel a közéletről. Posztolhatsz a Facebookon a közéletről. Elmehetsz tüntetni, ha úgy gondolod, elmehetsz demonstrálni, mert ez a demokratikus berendezkedésű államokban az emberek vélemény nyilvánításának egy legális, helyén való módja. De mindezt tedd úgy, hogy a rendet megtartod. Ez azt jelenti, hogy nem rombolsz, és nem okozol kárt. Úgy kell képviselned a véleményedet, hogy nem rombolsz, hogy nem okozol kárt, sem a lelkekben, a szavaiddal, vagy a tetteiddel, nem tudom én, az országnak a vagyonában. A kérdés, azon gondolkodtam, hogy vannak-e példák a Bibliában politikusok előtti, vagy politikusokkal kapcsolatos vélemény nyilvánításra. És hát vannak. Egy párat hadd említsek csak meg. Például Pál és Szilász, amikor Filippiben voltak, akkor az lett a sztori vége, hogy megverték és börtönbe csukták őket. Emlékeztek rá? Kiűztek egy jövendőmondó lányból egy démont, és ennek az lett a vége, hogy megverették őket, de rendesen, és börtönbe csukatták őket. Aztán másnap rájöttek, hogy hát nem biztos, hogy így kellett volna csinálni, és akkor küldték a törvényszolgákat, hogy szép csendesen küldjék el őket. És figyeljetek, hogy Pál hogyan reagált erre, az Apcsel 16.37-39-ben olvassuk. Pál azonban így szólt hozzájuk. Megvertek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, és börtönbe vetettek, holott római polgárok vagyunk. Most pedig titokban akarnak elküldeni minket? Azt nem. Hanem jöjjenek ide, és ők maguk vezessenek ki bennünket. A törvényszolgák pedig jelentették ezt a dolgot az elöljáróknak. Amikor ezek meghallották, hogy rómaiakról van szó, megijedtek, elmentek és bocsánatot kértek tőlük, majd kivezették őket és kérték, hogy távozzanak a városból. Mit csinált Pál? Ragaszkodott a jogállamisághoz. És azt mondta, monarchiában élünk, császárságban élünk, de van jog. És a hatalom birtokosai nem élhetnek vissza a jogaikkal, úgyhogy mi kiállunk a jogaink mellett. És kiálltak a jogaik mellett. De mindezt úgy tették, hogy a rendet ők maguk őrizték. Így van? Egy másik esetről is olvasunk, szintén Pállal kapcsolatosan, az Apcsel 22-ben van leírva, amikor Jeruzsálemben beszédet intézett a templomnál a tömeghez, és aztán amikor eljutott a beszédjének egy bizonyos pontjára, akkor az ott hallgató izraelita közösség felzúdult ellen, és majdnem meglincselték, úgyhogy a római százados, vagy az ottani kirendelt fő parancsnok egy csapatot küldött, hogy mentse ki őt. És utána a következő történt, az ezredes elrendelte, hogy vigyék Pált a várba, és meghagyta, hogy korbáccsal vallassák ki. Hadd tudja meg, miért kiáltoztak így ellene. Amikor pedig szíjakkal lekötötték, ezt kérdezte Pál az ott álló századostól. Szabad-e római polgárt ítélet nélkül megkorbácsolnotok? Amikor ezt meghallotta a százados, az ezredeshez ment, és jelentést tett neki. Mit akarsz tenni? Hiszen ez az ember római polgár. Erre az ezredes odament, és megkérdezte tőle. Mondd meg nekem, csak ugyan római polgár vagy? Mire ő így felelt. Az vagyok. Az ezredes erre így szólt. Én nagy összegért szereztem meg ezt a polgárjogot. Pál ezt mondta. Én pedig már benne is születtem. Akkor azonnal félreálltak mellőle azok, akik vallatni akarták. Sőt, az ezredes is megijedt, amikor megtudta, hogy római polgár, akit megkötöztetett. Mit csinált Pál? Azt mondta, ó, hát a Krisztusért szenverek, nem baj. Én hívő vagyok. én elhordozom ezt, nyugodtan verjenek el. Igaz, hogy nincs joguk hozzá, igaz, hogy ez a hatalommal való visszaélés, de nyugodtan verjenek el. A Krisztusért bevállalom. Nagyobb lesz a jutalmam a mennyben. Ezt tette? Nem. Hanem ezt kérdezte. Szabad-e nektek ítélkeznetek egy római polgár felett az anélkül, hogy meghallgattátok volna? Tehát ragaszkodott, az a jogaihoz felvállalta a véleményét. Egy másik dolgot, esetet is hadd említsek, Keresztelő Jánossal kapcsolatban, akiről azt írja a Biblia, az a történeteken egy pici epizódja, Márk 6:17-18. Ez a Heródes fogadta el ugyanis Jánost, és bilincseltette meg a börtönben, testvérének, Fülöp feleségének, Heródiásnak a kedvéért, mivel feleségül vette őt, és erre János ezt mondta neki, nem szabad együtt élned testvéred feleségével. Heródiás ezért megharagudott rá, és szerette volna megöletni. Na most nézzük, miről van szó. Itt van egy próféta, aki a Szent Szellem által beszél, és az Isten országainak a dolgait hirdeti. És van ez a negyedes fejedelem, ez a Heródes, nagy Heródesnek a fia volt, Heródes Antipász, aki azt csinálta, hogy a testvérének a feleségét megszerezte, és vele együtt élt. Na most a János, ami profétánk, a politikai vezetőnek a szemére vetette, hogy erkölcstelen dologban él. Tehát véleményt nyilvánított a közéletről. Véleményt nyilvánított egy közéleti vezetőnek az életéről? Igen. Szent Szellem által tette? Igen, a Szent Szellem által tette. Mi lett ennek a következménye? Megharagudtak rá, becsukták a börtönbe, sőt, végül emiatt lelte halálát. Ha mondhatnák azt, de János, kellett neked politizálni. Hát milyen karriert futhattál volna be az egyházban? Ha lehet érted, megérted volna Jézus halálát, feltámadását, te is egy apostol lehettél volna. Te lettél volna az első proféta, és ehelyett meg mit foglalkozol te Heródesnek a visel dolgaival? Most kivel él együtt, meg kivel nem él együtt? Figyelj csak ide, ha Isten szelleme benned lakik, akkor lehet, hogy állást kell foglalnod ilyen dolgokkal kapcsolatosan. Miért? Azért, mert a társadalomban lévő bűn, az megrontja a társadalmat. És neked nem az a feladat, hogy feladatod, hogy erkölcscsősz legyél. Nem az a feladatod, hogy te ráerőszakold a keresztény értékrendet másokra. De fontos, hogy te legyél a társadalom lelkiismerete, ahogyan a múlt vasárnap erről beszéltem. Vállald fel a véleményedet. Ragaszkodj a jogaidhoz, de tedd ezt úgy, hogy közben a rendet tiszteletben tartod és megőrzed. Ámen. Gyorsan, ez volt a leghosszabb pontom. Negyedik, alapozd a véleményed Isten igazságaira. Szóval, amikor politikai véleményt formálsz, a közélettel kapcsolatosan véleményt formálsz, akkor ne pártok vagy emberek szekerét told, hanem Isten igazságai mellett legyél elkötelezett, és azokat képviseld. Elsősorban. Természetesen egyetérthetsz egy párttal, és támogathatod is azt, de addig és abban érts egyet, ameddig és amennyiben az Isten igazságokkal harmóniában van. A pártpolitizálásnak van egy veszélye, tudod mi? Az, hogy a számodra kedves párt részéről, tehát a számodra kedves párt részéről olyan dolgokat is elfogadsz, amivel te magad egyébként nem értesz egyet, és nem tartasz helyesnek. És viszont a számodra ellenszenves pártok részéről olyan dolgokat is elutasítasz, amit egyébként te magad helyesnek látnál. Csak azért nem fogadod el, mert ők mondják. Az egyiket meg sem vizsgálod, mert ők mondták, a másikat meg sem hallgatod, mert ők mondták. Tudjátok, Isten nem részrehajló, és nem személyválogató. A jóért nem fogadja el a rosszat, és a rosszért nem fogadja el a jót. Tehát csak azért, mert sok jót teszel, nem fogja elfogadni a rosszat, amit teszel. És csak azért, mert sok rosszat teszel, nem fogja elutasítani a jót, amit teszel. Mert Isten nem személyválogató. Van egy nagyon érdekes történet, amikor Pétert elküldi az Úr Kornéliuszhoz, a római századoshoz. Emlékeztek, akik ismeritek a Bibliát? Abcsel 10:34-35-ben azt mondja Péter, amikor ott van Kornélius házában. Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik. Na most, hogy ezt belehelyeznénk egy ilyen politikai kontextusba, akkor mondhatnák, hogy a KDNP-s Péter mondja az Úr, hogy menjen el a DK-s Kornéliuszhoz, mert oda küldi. És akkor ott van, akkor látja, hogy hát a DK-sok között is van Istenfélő ember. Istenem, hát én ezt nem gondoltam volna. És mit mond az Úr? Azt mondja Péter, most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden párt között kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik. Az a lényeg, hogy féld őt, és igazságot cselekedj. Azaz, Isten igazságai határozzák meg a te véleményedet. A gyülekezetnek az igazság oszlopának kell lennie a földi társadalomban is. Nem csupán úgy, mint intézménynek a hivatalos állásfoglalások révén, hanem egyénenként az Isten igazságait képviselő és megszólaltató egyes hívők által is. Az 1 Timóteus 3.15-ben olvastuk, hogy az élő Isten gyülekezete az igazság oszlopa és erős alapja. Az élő Isten gyülekezete a társadalomban az igazság oszlopának és alapjának kell, hogy legyen. Rajtunk keresztül, ahogy a nőt képviseljük. Foglalkozik-e a Biblia a politikai kérdésekkel, ad-e útmutatást a politikával kapcsolatosan, a közügyek alakításához, irányításához? Vannak-e tanácsai? Igen, vannak. Három dolgon keresztül, ezt majd a jövő vasárnap próbálom részletezni, azon keresztül, ahogyan a korabeli Izrael mindenkori királyait, vezetőit instruálja. Isten adott tanácsokat a királyoknak Izraelben. Ebből sokat tanulhatunk mi most. Aztán, azon keresztül, amit önmagáról, mint uralkodóról kijelent, tanulhatunk mi, itt és most. Azon keresztül, amit az 1000 éves királysággal kapcsolatosan mond, meg az új világgal kapcsolatosan mond, ami egy politikai rendszer lesz, tanulhatunk elveket, közéleti politikai elveket Istentől. Szerintem nagyon jó lenne, hogyha a közéleti személyek ezeket tudnák tanulmányozni. A 5. tanács, hogy de, miközben a véleményedet elkötelezetten Isten igazságaira alapozod, ne várd el a nem keresztényektől, hogy keresztényként gondolkodjanak. Ha keresztény vagy, ne várd el a nem keresztényektől, hogy keresztényként gondolkodjanak. Ez egy tipikus hiba, amit újjászületett keresztények elkövetnek. Szeretnék a társadalmat úgy berendezni, mint az egyházat. És azt hiszik, hogy a társadalmat a nem hívő, nem megtért, nem újjászületett emberek közösségét úgy kell berendezni, mint az egyházat. De ez nem lehetséges, ez lehetetlen, hiszen van egy óriási különbség. Mi Krisztust megismert, újjászületett emberek vagyunk, ők pedig Krisztust meg nem ismert, nem újjászületett emberek. Nem lehet ezt a mércét alkalmazni velük kapcsolatosan. Az 1 Korintus 5.9.13-ban a gyülekezeti fegyelemről olvasunk, és nagyon érdekes, amit itt látunk ezzel kapcsolatban. Levelemben már megírtam nektek, írja Pál, hogy nem szabad kapcsolatot tartani paráznákkal. De nem általában e világ paráznáival, vagy nyerészkedőivel, harácsolóival, vagy bálványimádóival, hiszen akkor ki kellene mennetek a világból. Most tehát azt írom nektek, hogy ne éljetek közösségben azzal, akit bár testvérnek neveznek, de parázna, vagy nyerészkedő, bálványimádó, vagy rágalmazó, részeges, vagy harácsoló. Az ilyennel még együtt se egyetek. Mert mit tartozik rám, hogy a kívül levők felett ítélkezzem? Nem a belül levők felett ítélkeztek is? A kívül levőket pedig Isten fogja megítélni. Távolítsátok azért a gonoszt magatok közül. Honnan kell eltávolítani a gonoszt? Ha hívők vagyunk? Az egyházból. A kívülvalókat meg kell hagyni Istennek. Ne akarj rákényszeríteni gyülekezeti normákat gyülekezeten kívüliekre. Ez nem helyes sem egyéni szinten, a privát szférában, sem társadalmi szinten az államhatalomban. Nem várhatod el egy nem kereszténytől, hogy ne legyen ateista. Nem várhatod el egy nem kereszténytől, hogy ne legyen házasságtörő. Nem várhatod el egy nem kereszténytől, hogy ne legyen homoszexuális. Nem várhatod el egy nem kereszténytől, hogy a bibliai világnézetet fogadja el alapnak, például akár az alkotmányban. Mert ő nem újjászületett. Ő nem keresztény. Az államhatalomnak nem feladata az, hogy hatalmi eszközökkel befolyásolja, esetleg kényszerítse az embereket vallási vagy világnézeti kérdésekben. Az államnak az a feladata, hogy az emberek nyugodt és békés együttélését biztosítsa, azáltal, hogy fenntartja a rendet, gátat szab a többiekre nézve ártalmas elemeknek, és a lehető legjobb működést, prosperálást segíti elő az ország jó akaratú lakói számára. Nem szabad a trónnak és az oltárnak egybefonódnia. Miért? Azért, mert Isten az önmagával való kapcsolatot, a világnézetet, a hitbeli kérdést azt az ember szabad akaratának a hatáskörébe utalta. Az Istennel szabad akaratból kell kapcsolatba lennünk. Nem kényszer hatására. Az egyháznak az eszköze nem a politikai hatalom, hogy hatást gyakoroljon az emberekre, hanem az ige hirdetés. A bizonságtétel. A Krisztusról való tanúskodást, mert Isten nem erőszakkal és nem hatalommal, hanem az ő szelleme által viszi véghez az emberekben az erkölcsi változásokat is. Hatodik tanács. Ne gyűlölködj. Politikáról beszélgetni veszélyes. Miért? Mert nagyon hamar és nagyon könnyen indulatokat gerjeszt, haragot és viszálykodást szül. Érzékelitek ezt sokszor? Akár testvérek között, rokonok között, gyülekezetbe járó hívő keresztények között is. Ezért veszélyes. Azért nagyon fontos az, ez a tanács, hogy ne gyűlölködj. Jakab 1.19.20 azt írja. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Tehát mire legyél gyors? Hogy meghalld a másik ember véleményét. Figyelj oda rá, próbáld megérteni. Mire legyél késedelmes? A szólásra. Hogy azonnal véleményt nyilváníts. És legyél mindenképpen késedelmes a haragra. Ne pöccenj be! Ne akar letolni a torkán, nem tudom, akármit. Főleg a kezedet ne. Legyél késedelmes a haragra és a szólásra. Miért? Mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Figyelj! Ha Isten igazságát akarod előmozdítani a környezetedben, bármilyen szinten is, ezt haraggal nem teheted. Nem fog működni, pont az ellenkezőjét fogja kiváltani. 2 Timóteus 2.25. De az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez. Az Úr szolgája vagy? Ki az, aki az Úr szolgájának tekinti magát? Na akkor figyeld, mit mond neked az ige, ne viszálykodj, hanem legyen barátságos mindenkihez. Tanításra alkalmas, türelmes, aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket, hát ha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot. Te figyelj! Hogyan kell az ellenszegülőkkel beszélni? Akik nem értenek veled egyet? Most mindegy, hogy helyes-e, hogy ellenszegül, vagy nem helyes, de ellenszegül. Mit kell veled csinálni? Szelídséggel kell nevelni. Miért? Hát, ha az Isten egyszer megadja neki, hogy megértse az igazságot. Hetedik tanács. Tiszteld a vita partnereidet. Ezzel van kapcsolatban. Ugye azt olvassuk, hogy szelídséggel neveli az ellenszegülőket. Ez csak úgy lehetséges, ha szeretem és tisztelem őket, akkor is, ha nem értek velük egyet. Tiszteld a vita partnereidet. Ha politikáról beszélgetsz, vagy tárgyalsz, akkor elveket ütköztes elvekkel, elgondolásokat ütköztes elgondolásokkal, és ne embereket ütköztes emberekkel. Tiszteld a vita partnereidet. Ők is emberek. Nem valami alsóbrendű lények. Nekik is szabad akaratuk és véleményalkotási joguk van. Sőt, nekik is lehetnek építő gondolataik. Szeretnék a Bibliából megmutatni egy példát, ahol valaki, egy számunkra példaértékű ember, politikai vezetők előtt vállalta fel a véleményét. És figyeljétek meg, hogy hogyan tette. Pál apostol, amikor kihallgatták, a római helytartó és a zsidó fejedelem előtt kellett neki beszélnie. Tehát politikai vezetők előtt. Nézzétek, hogy hogy beszélt. Boldognak tartom magam, Agrippa király, hogy mindazok ellen, amikkel a zsidók vádolnak, ma előtted védekezhetem. Mert te kiváló ismerője vagy a zsidók minden szokásának és vitás kérdéseinek. Kérlek azért, hallgass meg engem türelemmel. Ó, Istenem! Bárcsak a parlamenti közvetítésekben látnánk ezt. Nagyra becsült Viktor. Hallgass meg engem türelemmel. És akkor elmondja, hogy mit gondol. Én nem úgy gondolom, ahogy te mondod. És a hosszas fejtegetésbe bocsátkozik Pál. Csak a végén nem bírja tovább Festus, megszólal 24-25. Versben. Mikor pedig ezeket hozta fel védelmére, Festus hangosan felkiáltott. Bolond vagy te, Pál! A sok tudomány őrültségbe visz. Ugye, egy rövid interpellációba kifejezte az egyetlen értését, bolond vagy te, Pál! Tehát, ugye, tipikus politikus. Pál azonban így válaszolt. Figyelj, hogy válaszolt Pál. Szólásra emelkedett. Nem vagyok belbolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédeket szólok. Hát nem vágott vissza, nem azt mondta, te vagy a bolond! Nem, te! És összeverekedtek, érted? Hát azt mondja, Nem vagyok bolond, nagyra becsült Festus. Istenem! Na ez a politikai kultúra. Ez a keresztény gyökerű politikai kultúra. És aztán elmondja, hogy nem értek veled egyet. Én nem vagyok bolond, nem így látom ezt. Sőt, igen, józan az, amit én mondok. Értitek? Tehát tiszteld a vita partnereidet, akár a kiskocsmába beszélgettek, vagy akár a parlamentbe. 8. Ne engedj a félelemnek. Van, amikor az embernek imnálva száll a bátorsága. Hát sikkasztott a főnököm. Hát korrupt a jegyző. Hát hazudik ez a politikus valakiről. Istenem. Hát most mit kéne csinálnom? Hát az úr arra hívott el, hogy az igazság oszlopa legyek. Tisztelettel, a rendet megőrizve, de mégis vállaljon fel a véleményemet, mert akarja, hogy só legyek, és igazság legyek. És ellenálljak a rossz folyamatoknak, hogy mit csináljak? Hát érted, megmondom, mi lesz? Hogy fognak rám nézni? Talán még az állásomat is elveszítem. Tegnap hajnali 2 és 3 óra között, hogy az ágyban ültem, számítógépemben, Rossz is valamikor megérkezett, bejött, és mondom neki, de kedvesem, ezek a pontok lesznek a prédikációban, ne engedj a félelemnek. Tudnál-e valami bibliai példát mondani arra, amikor valaki úgy érezte, hogy fél a véleményét, a politikai véleményét kifejteni, és ezen diskuráltunk. Tehát nagyon rendesek vagyunk, látjátok, még akkor is értetek, fáradozunk. Na, és akkor ő elaludt, én gondolkodtam tovább. És akkor eszembe jutott Eszter királyné. Na, ki az, aki ismeri közületek Eszternek a történetét? Ugye mi történt? Ott a derék nem éppen demokratikus alapokon működő asszír birodalomban éltek. És volt egy politikus, egy miniszter, ha így mondjuk, aki hát ideges lett a zsidókra, és hozatott egy törvényt a királlyal, hogy azt lehessen őket kinyírni. Hát most mit csináljunk? Eszter zsidó volt, ezt nem tudták róla. Ő volt a királynak a felesége. Menjek a politikus elé. Én mondjam neki, hogy hát nem pont jó az a törvény, amit ő hozott. Mert ez bizony a birodalomnak a romlására lesz. Ez nem egy jó törvény. Ráadásul a törvény ellenére menjek be, mert a jog azt mondja, hogy nem mehetsz be. Na most érted, hogy ha Erzsébet királynő, ha Eszter királynő jogkövető polgár lett volna, mit csinált volna? Hát otthon ült volna, és legfeljebb imádkozik. Aztán lehet, hogy kinyírják a zsidókat. Azt mondja neki a nagybátyja, te figyelj, menj be, törvény ellenére is, és figyelmeztetsz, hogy nem jó a törvény, amit hozott. Kellene ezen változtatni valamit. Eszter félt, megölnek engem, ha oda megyek. Mi lesz velem? Mit mond neki Márdokeus, mit üzen? Ne képzeld, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidó közül. Mert ha te most néma tudsz maradni, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és megmenekülésre. Te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királynői méltóságra. Bátorságra volt szüksége. Így van. Fel kellett vállalnia. Isten használta, hogy ő ezt felvállalta? Igen. Mert egy nagyon tragikus társadalmi eseményt előzött meg ezzel. Szerintetek, ha a náci Németországban, vagy a nyilas Magyarországon, a derék keresztények és egyházak mertek volna a törvény ellenére hangot emelni a zsidó vagy más cigány nemzetiségű honfitársaik mellett, törvényesen jártak volna el? Hát, lehet, hogy Hitler szerint nem, de Isten szerint igen. Érted? Valamikor nem könnyű, de mégis, ha Isten szellemi lakik benned, lehet, hogy szükséges. Jánosról tudod, mit mondott Jézus? Ugye Jánost kinyifattották. Szó szerint. Jézus pedig azt mondja róla a Máté 11.11-ben, bizony mondom nektek, nem támadt asszonyt üszülőtettek között nagyobb keresztelő Jánosnál. És mit érdekel téged, hogy mit mondanak rólad a történelem könyvekbe? Nem az fontos, hogy Isten mit mond rólad? hogy Jézus mit mond rólad? Hogy hogy vagy te az asszonyok asszonytól születettek között? Bátor volt. Nem volt forradalmár. Nem lázadó volt. Nem volt anarchista. Te se legyél az. De kövesd az Urat. És ha szükséges, vállalt fel azt, amit ő a szívedbe helyezett. 9. Mindjárt a végére érünk. Ne látszat után ítélj. Tudjátok, milyen nagy probléma az, amikor mi emberek, egyszerű polgárok, a vezetőinket, a képviselőinket látszat alapján ítéljük meg. Nem ismerjük meg a valódi szívüket, hogy milyen emberek, milyenek a szándékaik, milyenek a motivációk, és akár egyik, akár másik irányban tévedésbe vezethet minket. A Bibliában olvasunk egy profétáról, Istennek nagy embere volt. Tudjátok, hogy hívták? Sámuel. Sámuelnek választani kellett királyt. Majdnem elszúrta. Beleesett egy komoly hibába ugyanis, hogy a látszat után ítélt. A jelöltnek nem a szívét, nem a belső indítékait és az értékrendjét nézze, hanem azt, amit látott. Amit azok kívül mutattak magukról. Ha Sámuelen múlott volna, Saul után megint egy rossz királya lett volna Izraelnek. De az Úr szólt hozzá, és azt mondja, figyelj, Sámuel, nem jó ez így. 1 Sámuel 16:6-7. Amikor megérkeztek, és meglátta Sámuel Eliábot, ezt gondolta. Biztosan ez lesz az Úr felkentje, aki most itt van. De az Úr ezt mondta Sámuelnek, ne tekints a megjelenésére, és termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Ma egy olyan világban élünk, amikor mindenfélét a szemünk elé vetítenek. Ez a világnak az egyik jellemzője. Ezért a média az egy hatalom. Ha csak arra nézel, amit a tévében látsz, ha csak arra nézel, amit az óriás plakátok hirdetnek neked, ha csak azt hallgatod, amit valaki más mond egy másikról, akkor nem fogod tudni meglátni a szívét. Teljesen mindegy, hogy kiről van szó. Szeretném hangsúlyozni, nem érdekel, hogy milyen párthoz tartozik, hogy független vagy nem független, ez egy isteni alapelv. Törekedj rá, hogy a felszín mögé láss, és próbáld meg a politikai szereplők szívét, jellemét, személyiségét, valós szándékait nézni, amennyire csak lehet. Nyilván ez nem túl könnyű dolog, főleg, hogyha egy közéleti szereplő tőlünk távol van. De igyekezz megismerni a közélet tényeit. Ki mit tett, vagy ki mit tesz valójában. Ismerd meg a közéleti szereplők saját és valós szándékait, és az alapján értékeld őket. Ne pedig az alapján, amit mások mondanak róluk. Főként nem, amit a politikai ellenfeleik mondanak. Egy közéleti szemét soha ne az ellenségei véleménye alapján ítélj meg. És soha ne a barátai véleménye alapján ítélj meg. Hanem próbáld megnézni, figyelni, mögé látni, hogy mi van a szívében. Nézzétek, mit mond Jézusról, az eljövendő messiásról, az Ézsaiás 11:1-4. Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. Az Úr szelleme nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem szelleme, a tanács és erő szelleme, az Úr ismeretének és félelmének szelleme. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Egyértelműen Jézusról van szó, és az 1000 éves királyságról. És most figyeljetek, hogy mit mond róla a profécia. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Mit csinál Jézus, amikor királyként itt lesz? Nem látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem mit tesz? Igazságos ítéletet hoz. Valóságnak megfelelőt. Ezért fontos egy demokratikus társadalomban a média szabadsága, a közmédia pártatlansága, a kiegyensúlyozott tájékoztatás, hogy az emberek megismerhessék a közélet tényeit, és a közéleti szereplők valódi álláspontját, személyét, megalapozottan tudjanak állást foglalni. Nikodémus a nagy tanácsban, egy közéleti hatalommal bíró szervezetben a következőt mondta Jézusról. Amikor vitatkoztak azon, hogy meg kéne ölni, vagy nem kéne megölni. János 7:5-51. Ekkor Nikodémus, aki korábban már járt nála, és közülük való volt, így szólt hozzájuk. Elítéli-e az embert a mi törvényünk, míg ki nem hallgatták, és meg nem tudták tőle, hogy mit tett? Nem lehet ítélni valaki felett, amíg nem ismerted meg megalapozottan, hogy ő kicsoda, mit gondol, mit képvisel, mit tesz. Akkor tudunk helyesen ítélni valaki felől, ha őt magát meghallgattuk, és igyekeztünk tárgyilagosan kideríteni, mit tesz és mit gondol. Utolsó, tizedik tanács. Mindig a közösség javára valós és jó, a legjobb megoldásokra, tehát a javára törekedj. Ez megint nagyon fontos, hogy a közélettel kapcsolatos véleményedet, a politikai véleményedet, azt soha ne a személyes érdeked, vagy valamilyen párt érdek vezérelje, hanem az igazság iránti elkötelezettség és a közösség valós java. Olyan sok ember van, aki az önmaga érdekét tartja szem előtt akkor, amikor közéleti megnyilvánulásai vannak. Vagy valamilyen szervezetnek az érdekét, bár nem föltétlen látja jónak. A Filippi 2:3-4 ezt írja nekünk, és meríthetünk belőle tanácsot. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Ezt a bibliaverset akár politikusoknak szóló jeligének is lehetne titulálni. Így van? Azt mondja, hogy ne tegyetek semmit, miből? Önzésből. Ne tegyetek semmit hiú dicsőségvágyból, hanem hogyan tegyetek? Alázattal tartsátok különbnek egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másikét is. Amikor állást foglalsz, amikor megnyilvánulsz, gondolkodj azon, hogy ez jó-e nekünk. Ne azon gondolkodj, hogy ez jó-e nekem, hanem ez, hogy jó-e nekünk, és jó-e másoknak, és jó-e mindenkinek. Ez vezéreljen. Ez legyen egy alapelv számodra. Szóval, akkor 10 tanács volt. Gyorsan felsorolom, mi volt ez a 10. Nézzük. Az első, imádkozz. A második, mutass példát. A harmadik, ragaszkodj a jogaidhoz, és vállald fel a véleményedet, miközben megtartod a rendet. A negyedik, alapozd a véleményed Isten igazságaira. Az ötödik, ne várd el a nem keresztényektől keresztényként, hogy ők keresztényként gondolkodjanak. A hatodik, ne gyűlölködj. A hetedik, tiszteld a vita partnereidet. A nyolcadik, ne engedj a félelemnek. A kilencedik, ne látszat után ítélj. És a tizedik, hogy mindig a közösség javára törekedj. Befejezésül egyetlen bibliavers, ami szerintem meghatározza az egész témával kapcsolatos helyes hozzáállásunkat, a Róma 12:2, ami így hangzik. Ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző, és ami tökéletes. Ne a világ folyását kövesd ebbe sem, hanem próbáld megérteni, hogy Istennek mi a megközelítése. Ha valamit rosszul mondtam, akkor bocsánatot kérek érte. Ha bármelyikötöket megbántottam ma bármivel, akkor bocsánatot kérek érte. Nézzétek a szívemet, tekintsétek a színfalak mögé. Az a vágyam, az a tervem, hogy Isten tudjon vezetni mindannyiunkat ebben a kérdésben is. Ámen.